Az Inforádió jogi magazinját hallják. Munkatársam Kálló Izabella nevében is. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Egy szakértőt az elfogultság gyanúja, egyet az elfogultság ténye miatt zárt ki az eljárásból a Rezesova ügyet másodfokon tárgyaló bíró, és nyomatékosan figyelmeztetett a szakértői rendszer ellentmondásaira. A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara mindkét szakértő esetén saját kérésükre soron kívüli etikai eljárást folytat le. A kamara megbízott elnökével, Agárdi Tamással beszélgettem.
Egy szakértőt az elfogultság gyanúja, egyet pedig az elfogultság ténye miatt zárt ki az eljárásból a Rezesova ügyet másodfokon tárgyaló bíró, és az indoklásban nyomatékosan figyelmeztetett a szakértői rendszer ellentmondásaira is. A kamara mindkét szakértő ügyében saját kérésükre soron kívüli vizsgálatot folytat. Elnök úr, mit várnak ezektől a vizsgálatoktól?
Tisztánlátás. Kamara és a szakértők nem tudják, hogy mi történt, mert nem voltak ott a tárgyalások. Tehát ugye ott kezdődik a szakértői gondolkozás, hogy sajtó biztos megírja, amit megír, de ha én valamit meg akarok vizsgálni, akkor azt nekem részletesen dokumentálva, tényszerűen meg kell csinálni. Tehát azt gondolom, hogy ezt a két szakértőt mindenképpen megilleti az a jog, hogy ők is elmondhassák az ő álláspontunkat. Azt én tiszteletbe tartom, hogy egy bíró a tárgyalás során mit állapít meg. Az egy kicsit, hogy mondjam, csak elég nehéz helyzet, hogy ő egy oldalon úgy mondja, hogy ez a szakértői vélemény neki nincs rendben, és akkor a szakértő erre nem fejtheti ki, hogy talán mégis rendben van. De még egyszer mondom, jogtisztelő állampolgárként jogerős ítélet, elfogadom, amit mondott. De rögtön hadd tegyem hozzá, hogy durván 5000 szakértő, 100 000-es nagyságrendű ügyek csak a peres eljárásban, ahol a szakértők dolgoznak, önmagában az, hogy egy nagyon ilyen bonyolult ügyben és ilyen súlyos ügyben, mint a Rezesova ügy, ahol 4 haláleset van, abszolút nem szokatlan, hogy több szakértő van, és hogy a több szakértő adott esetben egymásnak még ellentmondó véleménye is jön ki. Az sem szokatlan, hogy, vagy az sem egy ritka dolog, hogy egy szakértőt kizárnak az ügyből, ennek több oka lehet, nem kell, hogy vétkes legyen, vétlenül is előfordulhat. Az viszont, hogy egy ügyön belül két szakértőt is kizárnak, az már mindenképpen egy olyan dolog, hogy a kamara részéről is odafigyelést igényel. Kamarának viszont korlátosak a lehetőségei. Peren belül a szakértő tevékenységének a megítélése a jogvégzett bírónak a felelőssége és a feladata. Tehát akár orvos szakértőről, közlekedési, vagy informatikus, vagy fegyverszakértő, a bíró mondja ki az utolsó szót. A kamarának sincs most még szakmai lehetősége, hogy szakmailag felülvizsgálja. A kamara etikai eljárást tud indítani, amelyik során vizsgálja, ami az etikai kódexbe tartozik, de nem vizsgálhatja a szakszerűséget. És én itt látok egy olyan kérdést, ami a jogalkotó számára talán feladat lehet, hogy ma olyan a jogszabály, hogy bárki, aki rendelkezik egy miniszteri rendeletben, egy nagyon elavult, rossz koncepciói miniszteri rendeletben felsorolt diplomák valamelyikével, annak kötelező megadni a szakértő jogosítványt. Se a minisztérium nem mérlegelhet, és régebben volt olyan, hogy a szakértői kamara megfelelő szakemberei véleményezték az illető jelöltnek az alkalmasságát. Most nincs ilyen. Alanyi jog, hogy szakértő legyen. És a későbbiek során is se a szakértőnek, se másnak nincsen jogosultsága arra, hogy az illető szakmai alkalmasságát, uram, bocsá, közben szenilésé vált, dementálódott, vagy betegség, vagy bármi következtében, nincs erre lehetőség. Tehát amit mi a jogalkotótól évek óta kérünk, hogy tegye lehetővé, hogy a szakértői kamara, ha szükséges, akkor a bíróságokkal karöltve, hiszen azok látják a legjobban a szakértői munka gyengeségét, erényét, időről időre kötelezően felülvizsgálják a tagjainkat, bennünket.
Azt várják tehát a jogalkotótól, hogy tegye zártá a szakértői kamarát, és erős kamarai jogosítványokat adjon a kamara kezébe?
Én azt gondolom, hogy ez az egyik lehetőség, vagy az egyik irány, amelyre el kellene mozdulni, tehát, hogy a kamarai tagokat, a szakértőket, amikor fölveszik, ugye ez a miniszternek, igazságügyminiszternek a jogosítványa, hogy akkor a kamara a maga szaktudásával, hiszen a bíró is igénybe veszi a szaktudásunkat. A minisztérium, én azt gondolom, hogy ugyanúgy tudná hasznosítani azt a tudást, amit nálunk fölmerül, hogy ez egy adalék, tehát hogy megfelelő szűrő után. Nem gondolnám, hogy zárták kellene tenni. Kamarának van egy olyan érdeke, hogy egy erős kamara legyen. Ez azt jelenti, hogy nem a létszámban akarunk mi stoppot, hanem hogy jól felkészült, szakmailag alkalmas személyiségükben is megfelelő emberek kerüljenek szakértői kinevezésre. Én azt gondolom, privát véleményem, hogy egy nagyon lényeges tényező.
Mondta a beszélgetésünk elején, hogy ez egy etikai vizsgálat, illetve kettő, ez arra nem fog tudni fényderíteni, hogy az eljárásban mi történt, milyen hiba történt. Mi az, amire fényt fog tudni deríteni? Mi az, amire megnyugtatóan fényderíthet?
Anélkül, hogy itt prejudikálnék, azt tudom mondani, hogy végig megy egy forgatókönyv, vagy bármi alapján az etikai bizottság, majd nyilván ez az ő tisztük, és ezt csak ők döntik el, hogy milyen eljárás szerint dolgoznak, hogy követett el etikai hibát bármelyik szakértő.
Elég világosan megvan határozva, hogy egy szakértőnél mi az etikai hiba? Mert az etikai hibát sokan sokféleképpen tudják megítélni. Nekem nem
ez biztos, hogy az mit önnek. Egyetértek, ugye itt azért van ám egy technikai jogalkotói nehézség. Tételesen, taxatíve szeretnénk felsorolni, hogy mi az, ami etikátlan, akkor egy borzasztó hosszú kódexet kellene csinálni, és akkor még mindig kimaradna egy sor dolog. Ha nem, és úgynevezett keret szabályozásra próbálja a jogalkotó megoldani, akkor meg az nagyon rugalmas, nem véletlen, hogy a bíróságokon is 4-5-6 évig vitatkoznak azon, hogy ez most ilyen minősítés, vagy olyan minősítés. Azt gondolom, hogy ezt az etikai eljárások sem ússzák meg, tehát itt is lehetséges, hogy a két fél, a panaszos és az érdekelt szakértő nagyon ellentétes szempontokat tud majd fölhozni, és ebben az esetben nyilván a etikai tanácsnak kell majd eldönteni, hogy ők hogy látják. És hát ez is megfelelő garanciákkal van körülvéve, van lehetőség másodfokra, vagy az abszurdum egy bíróság előtti megtámadásának az etikai határozatnak.
A magyar szakértői rendszert a Kúria egy joggyakorlatelemző csoportja is vizsgálni kezdte. Számítanak-e arra, hogy ez viszonylag rövid időn belül egy megnyugtató szabályozáshoz vezet?
Hát kérdés, hogy mi a megnyugtató szabályozás. Én a tárgyalóteremben nagyon gyakran tapasztalom, hogy a szakértői véleményről az egyik fél azt mondja, hát ez csodálatos, ez gyönyörű, a másik azt mondja, hogy hát ez alkalmatlan, pártos, és így tovább. Attól függően, hogy kinek az érdekébe tud beállni az a tény, amit a szakértő megállapít. Ott, ahol ellentétes érdekek vannak, ott néha nagyon nehéz megállapítani, hogy mi az, hogy például, hogy megnyugtató. Az, aki azt szeretné, hogy a szakértő földbe legyen döngölve, az, annak akkor lesz a megnyugtató az ítélet, hogyha örökösen kizárják a szakértői kamarából. Az, aki azt mondja a szakértő, hogy még csak nem is biztos, hogy hibát vétettem, vagy ha hibát vétettem csak kicsit, annak nyilván az a megnyugtató, hogyha egy enyhe vagy felmentő határozat születik.
Vannak a szakértői szakágaknak érzékenyebb területei? Hát az ember úgy képzelné, hogy a szakértők szakkérdésekben, tudományos kérdésekben, objektív tények alapján írják a véleményüket.
Hát igen, vannak szakmák szerinti különbségek. Például a saját szakmámat, hogyha említem, hogy pszichológia. Vezető helyen vannak a válóperek, mint válóperek szereplői, mint etikai panaszosok. Teljesen elterjedt egyes körökben, hogy első fok, másodfok, etikai panasz. Na most ugye a legaranyosabb, amikor egy olyan olyan etikai panasz érkezik, hogy tessék kivizsgálni, mert a szakértő így meg amúgy beszélt, és kérem, hogy május 20-áig szülessen meg az etikai határozat, mert 25-én van a bírósági tárgyalás. Tehát teljesen egyértelműen a panaszosnak egy olyan szándéka van, hogy befolyásolja az ítéletet. Ezt ma már meglehetősen könnyen tudjuk kezelni, hiszen az etikai szabályzatban benne van, hogy folyó ügyben föl kell függeszteni az eljárást. Az szokott ilyenkor történni, hogy az eljárás felfüggesztésre kerül azzal, hogy jelentkezzenek majd, hogyha jogerősen lezárult a per. Mindennél többet mondó, hogy az esetek 90%-ában nem jelentkezik a panaszos újból, hiszen akkor már neki mit sem ér az a etikai vélemény, amitől esetleg azt remélte, hogy a szakértővel visszavonatják a félnek nem tetsző szakértői vélemény. És meglepődve látunk, hogy nagyon stabilnak, műszakinak vagy biológiának vélt szakmákban is bizony-bizony hosszú jogviták és hosszú szakértői viták születnek meg az eljárás során, mert hiszen akinek nem jó az első szakértői vélemény, ott nagyon kvalifikált szakértők tudnak elkezdeni dolgozni azon, hogy hát ha ki tudjuk kezdeni az alapvéleményt. Ellentétes érdekek állnak szembe a tárgyalóteremben, az ellentétes érdekek mögé felsorakozik a jogvégzett szakembereknek a hada, gondoljunk arra, hogy ügyész és védő. És én azt gondolom, hogy itt van megint egy olyan anomália, ami a jogalkotó korrekciójára várna, hogy ma azt gondoljuk, és ez számomra egy kicsit farizeus gondolkozás, hogy a szakértő az mindentől független. Hát a szakértő először is a tényektől biztos, hogy nem független. Saját tapasztalatától és itt olyan nem független. Én azt gondolnám egy korrektebb, járhatóbb megoldásnak, még ha ez ma furcsán is cseng az igazságszolgáltatás résztvevőinek, a jogalkotónak a fülében, hogy ahogy a tárgyalomban, a tárgyalóteremben az egyik jogvédett ember azon dolgozik, hogy a védelem számára az előnyöket megtalálja, a másik, ezt úgy hívják, hogy védő, a másik jogvégzett ember azon dolgozik, hogy a vád szempontjából találja meg az előnyöket, ezt úgy hívják, hogy ügyész. Ugyanígy én lehetővé tenném, hogy a vádnak is legyen egy szakértője, a védelemnek is, és természetesen a bírónak. Egy szigorú szabály mindenképp van, a valóságot nem szabad torzítani. De hogy milyen irányban, milyen mélységben, meddig keres az ember. Kézírásnál, kézeredet azonosítás. 5-10 összehasonlító minta alapján megnyugtató szakértői vélemények születhetnek. De én találkoztam már olyan esettel, hogy az 5-10 összehasonlító minta alapján azt mondta a szakértő, ez kizárt, hogy ugyanaz legyen. Viszont amikor a második tizet bekérték, a 19. minta az olyan egyezést mutatott, hogy egyértelművért vált. Tehát ez olyan sok oldalú ma már minden szakma, hogy nem lehet minden paragrafusba menően szabályozni a feladatokat.
Vannak legalább, körülbelül mikorra érhetnek véget az etikai eljárások? Mikor adhatunk erről hírt legközelebb?
Nem tudok erre semmit mondani, mert lehet, hogy egy ülésben gyorsan tudnak megnyugtató választ találni. És ugyanúgy, mint a pereknél, ha fölmerülnek különböző szempontok, ha a résztvevőknek érdeke az időhúzás, és így tovább, és így tovább. Tehát számtalan olyan tényező van, aminél kötelező, vagy nem lehet az időben lerövidíteni az etikai tanács részéről. Nehéz ezt előre megjósolni. Minden esetre itt azért fajsúlyos döntésekről van szó, és az etikai tanács tagjai szakértők, akik azt gondolom, hogy felelősséggel megfontoltan akarnak dönteni, hiszen ők is szeretnének nyugodtan aludni éjszaka. Azt gondolom, hogy ez a legtöbb szakértőre igaz, hogy ők azért szeretnének éjszaka nyugodtan aludni.
Agárdi Tamást, a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara megbízott elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.